Dicsértessék a Jézus Krisztus mindörökké, amen. A mai nappal, csütörtökkel kezdődik meg február hónapja, már pedig egy hónapnak az első csütörtöki napja az a papi hivatásokért könyörgő alkalom. Természetesen a bevezető imádságunkat magunk is papi hivatásokért, illetve a szemináriumban tanuló kispapokért ajánljuk föl, hogy megerősödjenek, valóban egyre mélyebb lelkülettel rendelkezzenek, és a fölszentelésüket nagyon komolyan vegyék. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Kérünk téged, Úristen, előzd meg tetteinket sugallataiddal, és kísérd segítségeddel, hogy minden imádságunk és működésünk mindenkor tőled vegye kezdetét, és közreműködéseddel végződjék. Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Bevezetésül a szokásos visszaidézése az elmúlt héten hallottaknak. Szűz Mária jelenéseiről beszéltünk, egyáltalán maga a jelenés érzékelhetetlen valóság válik érzékelhetővé. Megjelenhet maga az Úristen, de angyalok, szentek is, és még a gonosz lélek is. A jelenés vagy Isten akaratából történik, vagy az Isten megengedéséből. A jelenés által legtöbbször Isten kiválaszt, vagy megbíz valakit valamilyen feladattal. Szűz Mária jelenéseinek alapja pedig, hogy ő valamennyiünk édesanyja az Úr Jézus akaratából, vagyis mindannyiunkkal törődő, gondviselő és közbenjáró, na meg természetesen a másik alap, az iránta való különleges tiszteletünk, hiszen Isten anyját tiszteljük benne, nem csak a magunk lelki édesanyját. A jelenések és a magán kinyilatkoztatások nem tartoznak az egyház hitletéteményéhez, ezt le kell szögezni. Vagyis nem szükségesek ezeket hinnünk az üdvösséghez. Ez nem annyit jelent, hogy akkor ne higgyük, hanem annyit jelent, hogy az nem az alaphittan része, viszont természetesen oktalan dolog lenne elutasítani azt, amiről az egyház jóváhagyólag nyilatkozik, vagy amit az egyház igaznak tart. Ilyen módon tehát a józan keresztény felfogás, katolikus keresztény felfogás éppen az, hogy amiről az egyház azt mondta, hogy ez hibátlan, ebben nem talál kivetnivalót, azt az ember bátran elfogadja. Nem kötelező elfogadni. Sajnos sokszor képzelgéseket tartanak jelenéseknek, hát manapság egyre több ilyen jelenésről, szabadjon azt mondanom, hogy áll jelenésről lehet hallani. Ebben ott szerepel az emberi hiúság, az emberi gőg, vagy éppen a kíváncsiság, ami közreműködik abban, hogy úgy véljük, most nekünk az Úristen valami különlegességet ad, és különlegességet föltár. A jelenés igazoltá támasztja alá az illető személyes tulajdonsága, például az alázata. Mondtam, ez szent meggyőződésem, hogy azok, akik a jelenéseket kapják, ha csak nincs benne valami különleges parancs, általában ezzel nem szoktak dicsekedni. Nagyon örülnek az Isten ilyenfajta kitüntető megbecsülésének, de ezt a lelkük számára, annak javára használják, nem pedig arra, hogy másoknak ezt elmondják. Hasonlóképpen szükséges az engedelmesség a hitben, vagyis az előjárónak, az egyházi előjárónak a parancsát elfogadni, nem vitatkozni vele, de én jobban tudom, mert hiszen ezt meg amazt mondta nekem a szűzanya, tudomásul kell venni, jó, ez az egyház véleménye, ez az egyház tanítása. Ha a szűzanya akarja, hogy ez változzék, akkor el fogja tudni intézni, hogy változzék. egy jelenés igazoltá, tehát alátámasztja ez is, na meg egyáltalán, hogy a körülmények valósak-e, el lehet-e gondolni, hogy ilyen körülmények között történjen jelenés. Egészen más a látomás, amely vizuálisnak ható misztikus tapasztalat. Tehát itt nem valamiféle tényről van szó, hanem egy belső lelki élményről. Ez persze nem csak vizuális lehet, hanem lehet olyan, hogy a többi érzékszervre hat, mint hogyha hallanánk valamit, vagy illatot érzünk, vagy bármi egyéb. Itt a későbbi gyümölcsök igazolhatják ezeknek a valódiságát, vagyis amikor az ember lelkében mindez megtermi a maga gyümölcsét, szentebb leszek, türelmesebb leszek, alázatosabb leszek, hát akkor valószínű, hogy ez egy valóságos lelki élmény volt. Amiről a következőkben szeretnék beszélni, nem nagyon hosszan, de azért mégis szükséges, azt kérem szépen Szent József. A szűzanyához igazán illő, hogy oda kapcsoljuk Szent József tiszteletének tisztázását is, hiszen a teremtésben az Úristen kijelenti, nem jó az embernek egyedül lennie. Hát az üdvözítésben sincs egyedül az ember, vagyis a szűzanya az Isten kiválasztottja mellett, ott van az Isten egy másik kiválasztottja, bár nem olyan kiválasztott, de Szent József, akit szentnek tisztelünk, bölcsnek tartunk, és akinek a tisztelete segít bennünket, maga az Anya Szent Egyház pedig a védőszentjét tiszteli a Szent Józsefben, akit pátriárkának is szoktunk címezni. Minthogy a szűzanya mellé volt rendelve, na meg Isten fiának a védelmére, nyilvánvaló, hogy rendkívüli, bár a szűzanyáival föl nem érő tisztelet illeti meg őt. A II. Vatikáni zsinat kapcsán került előtérbe Szent József tisztelete. 1962. december 8-án hangzott el először Szent 23. János pápa rendelkezése nyomán a Szentmisében Szent József neve. Az átváltoztatás után, amikor a szűzanyáról és az ő jegyeséről illetve előtt jegyeséről emlékezünk meg, ott szerepel, tehát először ide illesztették be Szent Józsefet is, akit addig a Szentmisében nem emlegettünk. Ez tehát egy különleges megtiszteltetés Szent József számára az egyház részéről, valóban elismeri az ő rendkívüliségét. Méltán megilleti őt ez a tisztelet, hiszen a Szent Szűz jegyese és a megtestesült fiú oltalmazója, nevelője volt. Jézus Krisztus igaz ember volt mindenben, tehát gyerek volt, akit nevelni is kellett, bevezetni az élet dolgaiba. És ez nem csak a szűzanya feladata volt, hanem Szent Józsefé is. Szokták úgy ábrázolni a Szent Családot, hogy az Úr Jézus ott van a gyalupad mellett, hát, hogy ha ami kicsi, akkor nyilván csak kotnyeleskedik, amikor már nagyobb, akkor segíteni is tudott Szent Józsefnek. Igazándobból ez persze csak egy elképzelés, mert fogalmunk sincs arról, hogy Szent József mikor született, hány éves volt, amikor Jézus Krisztus aggondjára lett bízva, és azt sem tudjuk, hogy meddig élt. Nagyon keveset tudunk Szent Józsefről. Ami biztos, hogy Dávid családjából származott, ezt egyébként a Szentírás világosan közli velünk, és ez jogilag igazolja, hogy maga az Úr Jézus is beteljesedett, Úr Jézusban beteljesedett a jövendőlés, amit Dávid kapott, tehát az örök uralomról, a királyi trónja megszilárdításáról, ez Jézus Krisztusban, Dávid sarjában valósul meg. Na, itt majd mindjárt még szeretnék szólni erről a Dávid sarjáról, hogy ez mennyiben jogi és mennyiben valóságos dolog. Szeretném megköszönni mindazoknak, akik segítik a Mária Rádiót, a segítségüket. Gondolom, az, hogy imádkozzanak értünk, ez nem olyan nagy megerőltetés, de számunkra nagyon fontos. Kérjük az imákat, hogy a Szentlélek vezessen működésünkben. Kérjük szépen az anyagi támogatást is, mert hiszen enélkül nem tudunk szólni, illetve mi ugyan beszélhetünk, csak a hangunk nem jut el a hallgatókhoz. Ehhez pénzre van szükség. Kérjük tehát, hogy aki eddig is áldozatos volt, legyen ezután is, aki még ezt nem próbálta, szíveskedjék megpróbálni. Különösen most, amikor az adónyilatkozatokban mellékelni kell a 2x1%-ról való rendelkezést. A Mária Rádió magazinjában van egy kivágható rendelkező nyilatkozat. A januáriban láttam, februárit még nem vettem kézbe, de biztos, hogy abban is van. Tehát csak annyit kell tenni, hogy azt kivágni, kitölteni, borítékba tenni és leadni. Ott, ahol az adóbevallást adja le az ember. Tisztelettel kérjük, hogy akinek van módja, és van hozzá kedve, hogy a Mária Rádiót segítse, a második 1%-ot szíveskedjék nekünk rendelni. Nagy segítséget nyújt ezzel a Mária Rádió működéséhez. Az első 1%, gondolom, magától értetődő, hogy az a katolikus egyházzé legyen. Ha valakinek nincs ilyen magazinja, de ebben az ügyben szeretne érdeklődni, az a 061-373-0701-es telefonszámon megkapja a kellő felvilágosítást. Akinek hittani kérdése van 35-ig, a 061-374-0904-es telefonszámon juthat el hozzám. No, akkor Jézus Krisztus Dávid leszármazottja. Több helyen is olvastam, hogy megelégesznek azzal, hogy Dávid, amit egyébként a Szent Máté, Szent Lukács evangéliumában is leírt genealógia, vagyis leszármazási vérvonal mond, hogy József Dávid családjából származott, és ő a jegyese Máriának, aki szülőanyja Jézus Krisztusnak. Ez így jogilag teljesen rendjén is van az akkori zsidó jogszokásnak megfelelően. Mint ahogyan Szűz Mária is úgy nevezi a Úr Jézust, hogy, illetve atyának nevezi Szent Józsefet, az Úr Jézus atyának, erről még mindjárt beszélünk. Nekem azonban az a szilárd meggyőződésem, hogyha egyszer az Úristen mond valamit, akkor azt nem merőben csak jogilag gondolja. Éppen ezért én a részemről azt állítom, hogy maga Szűz Mária is Dávid leszármazottja. Miért merem ezt állítani? Azért kérem szépen, mert a második Sámuel levél 7. fejezetének 12. meg 16. versében a következőt olvassuk, a Dávidnak adott isteni ígéretet. Amikor letelnek napjaid, s aludni térsz atyáidhoz, felemelem majd utánad utódodat, és ágyékodból származik, és megszilárdítom királyságát. Állandó lesz házad és királyságod mindörökké színem előtt, és szilárd lesz trónod mindörökké. No, a magyarázat természetesen elsősorban magára Salamonra vonatkozik, ágyékodból származik az ivadékod. Na jó, de a továbbiakban pedig hogy van? Hát akkor az örök trón Salamonban nem teljesedett be, az örök trón ígérete az csak Jézus Krisztusban teljesedik be. Na de hát ő azonban nem Szent József fia, hanem Szűz Mária gyermeke, éppen ezért úgy gondolom, hogy az Úristen nem félig meddig akarta, hogy hát tekintsék Dávid leszármazottjának az Úr Jézust, hanem ő valóban Dávid leszármazottja. Éppen ezért szent meggyőződésem, hogy az Úr Jézus az édesanyja révén is Dávid leszármazottja, tehát nem csak jogilag, hanem valóban vérségileg is beteljesedik benne a Dávidnak adott ígéret. Én semmi olyat nem hallottam még, sem olvastam, ami ez ellen szólna. Azt, hogy nem szoktak tudomást venni erről, az egy más kérdés, kevesebbet lehet mondani, de attól az még nem lesz teljes igazság. Én úgy gondolom, hogy ez a teljes igazság. Na minden esetre az angyal is így szólította őt álmában: József, Dávid fia, ne félj attól, hogy magadhoz vedd Máriát, feleségedet. A törvény szerint a leszármazás ugyanis az atyai ágon történik, és éppen ezért a názáretiek joggal kérdezik, hogy nem József fia ez, amikor Názáretben az Úr Jézus tanít, és csodát nem tesz nekik, bár éppen erre vártak, nem pedig a tanításra. Szent Justinus, aki 100 körül született, és palesztin származású volt, úgy tudja, tehát helybeli, ahol Názáret van, úgy tudja, hogy Szent József Betlehemben született, és ezt valószínűsíti az, hogy a népszámláláskor, amiről Szent Lukács értesít bennünket, Betlehemben jelentkeznek az összeírásra. Azt mondja a Szent Lukács, elment mindenki a saját városába, hogy följegyeztesse magát. Na hát akkor ezek szerint Szent Józsefnek Betlehem volt a saját városa, és ebből következtethető, hogy Betlehemben született. Azt azonban nem tudjuk, hogy hogy került Názáretbe, ahol mesteremberként dolgozott. Honnan van ennek a bölcsessége és csodatévő ereje? Nem az Ács fia ez? Anyja nem Mária? Kérdezik, ez pedig Szent Máté evangéliumában olvasható. Tehát innen tudjuk, hogy Szent József nyilvánvalóan ács volt, ácsmester, amit hát éppenséggel ennek a mesterségnek a becsületére szolgál, és gondolom, hogy Szent József nem valamiféle csapnivaló mesterember volt, hanem lelkismeretesen tette azt, amit cselekedett. Később ugyan próbálták őt építőeste mesternek beállítani, sőt építésznek is, persze hát azért, hogy mert hát az ács az csak egy közönséges mestermunka, egy építész az mégiscsak mennyivel tanultabb, de ennek semmi alapja, sem a Szentirályban, sem amúgy. Szent József egy egyszerű ember volt, aki a maga józan paraszti eszével és Isten kegyelmével élt ebben a világban. Palesztinában nem kellett építészmérnök, már csak azért sem, mert a nem fából építették a házakat, hanem kőből. Tehát ilyen módon Szent Józsefnek, mint ácsnak nem volt szükség a házak építésénél, legfeljebb a tetőszerkezet megvalósításánál, de gondolom, hogy éppen a mindennapi dolgokat, az ekét, faekét, vagy egyebeket fabrikálhatott a műhelyében, tehát ilyen, hogy építőmester, ez túlzás. Maradjunk csak meg szerénységben, és maradjunk meg amellett, hogy Szent József ács volt. Palesztinában tehát erre volt szükség. Egy apokrif irat még hozzáteszi azt is, hogy ő készítette Heródes trónusát. Na úgy gondolom, ez már igazán komoly túlzás, hogy ezért Názáretbe küldetett volna Heródes, hogy a trónját ott készítsék el, de hát persze nem lehet tudni, majd a mennyországban megtudjuk. Én magam kételkedve fogadom ezt. Thank you. Szent József kiváló méltóságát elsősorban a szűzanyával való házassága adja. Na, erről itt egy kicsikét beszélnünk kell, ugyanis hosszú ideig kétséges volt az egyházon belül, hogy vajon házasság volt-e ez, vagy sem. Itt nyilvánvalóan a szüzesség és a házasság kvázi összeegyeztethetetlenségére gondolnak, amikor úgy gondolták, hogy ez nem volt házasság, ez csak valami együttélés. Na de az olyan, hogy együttélés abban az időben és Palesztinában biztos, hogy nem volt. Azt biztos, hogy megszólták, megvetették, és ezt gondolom, hogy senki sem vállalta volna ezt az ódiumot. Az világos, hogy Szűz Mária szüzességét senki sem vonja kétségbe. Ahogyan az angyalnak ő mondja. Az angyal is arról szól, hogy vegye feleségül Máriát. Itt tehát meg már házasságról van szó. Mária viszont kijelenti az angyalnak, hogy férfit nem ismer. Vagyis megvan a kellő kontroverzia, de meggyőződésem, hogy ez szépen föloldható. Vagyis a názáretiek házas párnak gondolták Szent József és Szűz Mária együttélését, és Jézus Krisztust a gyermeküknek. Ez a külső látszat nyilvánvaló, hogy milyen titkok vannak mögötte, az természetesen a názáretieknek nem kell tudni. Szűz Mária nem volt pletykás, éppen csak Szent Lukácsnak árulta el, nyilván azért, mert ő megkérdezte, hogy honnan, hogyan kapta ezt a fiút, hogyan lett az édesanyja. És Szűz Mária nem titkolta. Ha kérdezik, akkor elmondja, ha nem kérdezik, nem mondja el. A názáretiek pedig ugyan miért kérdezték volna, hiszen magától értetődőnek találták, hogy egy férfi és egy nő egy háztartásban él, akkor nyilvánvaló, hogy házastársak, és megszületik a gyermekük. Az biztos, hogy az együttélést ilyet nem ismert az akkori erkölcs. Erkölcsösebb voltak a maiaknál. A közös életük mutatja azt is, hogy együtt utaznak Betlehembe az összeírásra, majd aztán együtt menekülnek Heródes elől. Persze itt lehet azt is mondani, hogy hát Szent József lovagias volt, és nem hagyta magára a szűzanyát a kisbabával, de hát azért az is nyilvánvaló, hogyha egyszer együtt mennek, akkor összetartoznak, vagyis Szent József valóban felelősséget érzett Szűz Máriáért. Majd aztán Názáretbe is együtt költöznek el, és együtt élnek ott. Ez tehát igazi házasságnak tartotta mindenki. Különben, ha ez nem lett volna házasságnak tartható együttélés, akkor nyilvánvalóan a farizeusok, akik az Úr Jézusra minden rosszat, láma, bűnösök barátja, falánk, borissa ember, sőt, még azt is mondják, hogy ördögtől megszállott, ő maga az ördöggel paktál, ezért tud ördögöt kiűzni, hát egy ilyen zicsert nem hagytak volna ki, hogyha erről van tudomásuk, hogy itt nem is házasságból származik az Úr Jézus, hanem csak valamiféle furcsa módon biztos, hogy kihasználták volna. Hát mi tudjuk, hogy nem furcsa, hanem titokzatos az ő születése, fogantatása, vagyis az Isten akarata. És ezt már többször is elmondtam a megváltással kapcsolatosan, hogy szükséges volt az, hogy Szűz Máriától szülessék Jézus Krisztus, mert hogyha Szent Józseftől születnék, akkor csak közönséges ember lenne, és akkor nem tudna bennünket megváltani. Mert akkor bármelyikünk vállalkozhatna arra, hogy majd én leszek a megváltó. Csak sem képessége hozzá, sem pedig lelki hatalma nincs hozzá. Ahhoz, hogy az Isten fia emberré legyen, ehhez szükséges volt, hogy Mária szüzen hozza, fogadja, és szüzen hozza a világra. Ilyen módon tehát Azt, amit mi tudunk, a korabeliek még nem tudták, majd csak amikor Szent Lukács leírja, és aztán terjeszti az evangéliumát. Az pedig elsősorban a hívők között terjedt, tehát botrányt nem okozott. Tudomásul vették, itt Isten működik. A Máté féle genealógia is úgy nevezi Szent Józsefet, hogy Mária férje. Az első fejezet 16. verse mondja ezt. Férje igaz ember volt, ez pedig a 19. vers. Na most az, hogy valakit a férjének tartanak, ebből nem következik a kettejük közötti testi kapcsolat. A kettőjük közötti házasság terve adja Szent József aggódásának is egyébként az alapját, hiszen amikor már úgy gondolja, feleségül fogja venni Máriát, és azt tapasztalja, valamilyen módon nyilvánvaló már látszott, hogy gyermeket vár, akkor aggódik, hogy hát ez meg hogy lehet, és hát ez meg mit jelent. És ekkor jelenik meg álmában az angyal, és adja meg számára kellő utasítást. Istentől való a gyermek, és ne félj attól, hogy feleségül vedd. Tehát nyilvánvaló, hogy akkor itt a törvényes, és gondolom, hogy a szertartásos feleségül vétel is megtörténhetett, tehát minden aggodalom nélkül tarthatták őket házaspárnak a názáretiek, vagy bárki más. Ugyanakkor kettejük meg tudják, hogy itt az Isten működik, és éppen ezért ezt a működést kell nekik nem csak titokban, hanem tiszteletben tartani. Simeon áldását hallva ezt írja az evangelista, hogy atya és anyja csodálkozva hallgatták a jövendőlést. Megint csak atya és anyja. De maga a szűzanya is ezzel tiszteli meg a 12 éves Jézust. Atyád és én aggódva kerestünk. Tessék parancsolni, hallgatom a telefont.
Dicsértessék a Jézus Krisztus. Kedves atya, gondolkoztam, hogy telefonáljak vagy nem, de miután kétszer is tetszett említeni az összeírást, és ráadásul még Lukácsot is, úgy gondoltam, hogy ezt közzé teszem, mert ez szerintem nagyon fontos, és szeretném majd megkérdezni, hogy ön szerint igaz-e. Tehát ez csak három mondat. Az összeírás reggelén Józsefnek néhány dokumentumot kellett kiállítani. Ezt az egyiptomi papiruszokból tudjuk. Az első dokumentum igen-igen régi, Krisztus után 48-ból való, ez tehát egészen közel volt már ahhoz a korhoz, amelyről Lukács ír. Ebből az adatból láthatjuk, hogy milyen pontos adminisztráció alapján azonosították a személyeket. Például Józsefről. Életkor 65 év, testmagasság közepes, arcszín mészszínű, arcforma hosszú, különös ismertetőjele, hegedés a jobb térdén. Csak ennyit szerettem volna, hogy ön szerint én elhiszem.
Nem világos ezek számomra, hogy ezek a személyes adatok valók 46-ból.
Igen. És vannak,
és ez hol van leírva?
Meg ezt egy teológus, egy ilyen történész teológus, aki kutatott utána. Tehát ezek az iratok most is megvannak.
Kérem szépen, erről én még soha nem hallottam.
Igen,
ha
tudom. Ha
fogadni, semmi baj nem fog történni, hogy igen. Szent József térdén heg van vagy nincs. Tessék úgy tartani, hogy van. Én ezt nem tartom egyáltalán fontosnak, tehát a hit dolgába egy picit se szól bele. Az nyilvánvaló, mert hogy adóról van szó, hogy igen pontos regisztráció lehetett.
Igen.
Azért a rómaiak értettek ahhoz, hogy számon tartsák az embereket, nem úgy, mint manapság. Tehát meggyőződésem, hogy persze igazolni kellett önmagát, és ezeket följegyezték, hogy aztán pontosan ezt jegyezték-e föl róla, ez egy más kérdés. Én nem tartom ezt elképzelhetetlennek sem, és elképzelhetőnek sem. Közömbös vagyok a dologban. Köszönöm
igen.
Szépen, hogy
köszönöm,
erről én nem
atya.
Hallottam még.
Igen.
Tessék parancsolni, hallgatom a telefont.
Dicsértessék,
Jézus,
kedves atya. tulajdonképpen én úgy gondolom, hogy itt a keresztény felekezeteknél igazából nem is a Szűz Mária szüzessége, a Jézus születésé iga kérdéses, hanem ugye utána. Tehát itt a fő probléma, hogy egész életében szűz maradt-e. Na most viszont én egy lépéssel hátra mennék ebbe az egészbe, mert tudom, hogy itt a protestánsok, meg a katolikusok, meg egy csomó mindenki minden más mond, hogy szerintem ezzel, ahogy János nem foglalkozik az egésszel, mert azt mondja, hogy az ige testé lett, és ezzel az egy mondatával le van tudva ez az egész történet, hogy most hogy volt, szűz volt, nem volt szűz, meddig volt szűz, voltak-e még testvérei, azok csak unokatestvérek voltak, elhálták-e házasodat, vagy nem. Tehát, és maga Jézus is olyan, mint hogyha ezzel annyira nem foglalkozna ez az egész témával, ahogy, bocsánat, hogy ahogy mondom, az anyát is többször ugye eléggé érdekes módon, hogy jó, nem akarom, nem tudom pontosan idézni, tehát ő munkája szempontjából, a megváltó munkája szempontjából ezek a dolgok, ezek úgy, mint János, hogy testélet, kész, le van tudva, nem visszanézett, ő mindig előre nézett, tehát nem azt vizsgálta, hogy születtem, hanem hogy miért jöttem a világra, és mi a feladatom. Igen. Tehát ő soha nem a saját gyökereit kereste, soha azért... nem arra hivatkozott, hogy én ki vagyok, hát az atya. Igen. Az atyám.
Jó, ehhez azért hadd mondjam azt, hogy könnyen dudált János, mert addigra már megvolt a másik három evangélium. Tehát János ezen könnyen túltette magát. Azért ne tessék elfelejteni, hogy a János az eukarisztiáról sem beszél, nem azért, mert túlteszi magát, hát ez nem lényeges, hanem pontosan azért, mert már ezzel beszéltek, ez megvan írva, ő pedig kiegészíti. Tehát ilyen szempontból azt, hogy János nem beszél róla, nem tartom döntőnek. Azt viszont igenis döntőnek tartom, csak itt most nem fogom újból taglalni, mert ezt már megbeszéltük, Szűz Mária szüzességét. Ez nem vonható kétségbe, ez a katolikus anyaszentegyház tanítása. A mindenkor Szűz Máriához imádkozunk, tehát ez dogma. Hogy mások mit vélekednek, az az ő dolguk. A katolikus ember ezt nem vonhatja kétségbe. Erről ennyi a véleményem. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen, dicsértessük.
Mindörökké amen. Az egyházi hagyományban különféle véleményeket találunk, amelyekben a legfőbb szempont Mária szüzességének a védelme. Ennek védelmében gondolták, hogy közöttük nem volt igazi házasság, sőt, olyat is, hogy szüzességi fogadalmat tettek. Na, ezt végképp nem gondolom, mert minek tettek volna, ha egyszer házasság, tehát hazudni nem fognak, ha egyszer házasságban élnek. De megtartották a szüzességet, az nyilvánvaló. Szent Ambrus határozottan kiállt a valódi házasság mellett, Szent Ambrus pedig korábban ugye jogász volt, tehát állami tisztviselő, nagyon értett ezekhez a dolgokhoz. És kijelenti, a házasságot nem a testi egyesülés adja, hanem a házassági szerződés. Nem a jelen jogi álláspontról van szó, hanem az akkori jogi álláspontról. A középkortól kezdve pedig már nem kétséges, hogy ez valódi házasság volt. Szent Ágoston, majd aztán középkorban Aquinói Szent Tamás úgy gondolja, hogy mindketten tisztasági fogadalmat tettek. Én úgy gondolom, hogy nem kellett ehhez tisztasági fogadalom, hiszen ha egyszer valahol az Úristen így működik, akkor ott az ember magától értetődőnek tartja, hogy megfékezi magát, vagy háttérbe vonul. Ilyen módon tehát nem szükséges fogadalmat feltételezni. A szűzanya válasza viszont teljesen világos, az Úr szolgálója vagyok. Én azt hiszem, hogy ez tökéletesen elég nekünk, ahogy a szüzességet, illetve a valódi házasságot megértsük és bizonyítsuk. Köszönöm szépen a figyelmet, meg a hozzászólásokat is. Befejezésül pedig imádkozzunk azért, hogy a most elkövetkező, hamarosan elkövetkező nagybőjt az igazán lelkünk üdvösségére szolgáljon. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Egek királya, Szűz Máriától született és megváltásunkért meghalt Úr Jézus, dicsérünk téged, imádunk téged, kínosztatásaid közepette. Mivel a halálba indulunk, hallgasd meg utolsó kérésünket, ne hagyd el népedet, ezt a hűséges népet, akit véred árán váltottál meg. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus mindörökké. Amen.
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Kírer Imre atyával.
Hírpercek.
Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Németh Zsuzsa.